Jó napot kívánok! Robogunk tovább itt a hétvégi menetrendben. Könnyű szerkezetes házakról és hajókról szól a következő fél óra. Azonnal jövök a részletekkel.
Az építőipar megkongatta a vészharangot. Elszálló kamatok, beruházási stopp és csökkenő támogatások. Valóban összedőlhet idén a szektor? Mitől várható fellendülés? Április 8-a és 14-e között mélyére ásunk a problémáknak. Építőipari és ingatlanpiaci hét a 94.2-n. Gazdasági útmutatója a Trend FM.
A fiatalok otthon teremtése során várhatóan előtérbe kerülnek a könnyű szerkezetes házak a következő években. Egy ilyen épület nagyjából fele annyiba kerül, mint egy hagyományos lakóingatlan, és a kivitelezés rendkívül gyors. A házgyártó.hu tulajdonosa szerint a világ egy kicsit ebben is Magyarország előtt jár. Minden 10 épületből 7 ezzel a technológiával készül. Kis Zsolttal Németh László beszélgetett.
Világszerte így Magyarországon is az a trend, hogy mindenki saját otthont szeretne, magának saját tulajdonú házat. A fiatalok otthon teremtésével kapcsolatban megoldást jelenthetnek a könnyű szerkezetes házak?
Maximálisan, mivel árban a felére jön ki a könnyű szerkezetes ház építés, akár a, itt lehet viszonyítani úgy a téglát, vagy akár a betonházat, de a könnyű szerkezetes házak az a költségének a feléből megáll.
Mitől lesz könnyű szerkezetes ház egy könnyű szerkezetes ház? Miben más ez, mint a hagyományos épületek?
Szendvicszerűen épül fel egy könnyű szerkezetes ház, menettel is a szerkezeti fal, utána kívül szigetelés, belül szigetelés, és hogyha az egészet összeadjuk, akkor úgy fog kinézni, mint egy szendvics. Ennek a hatására elérjük azt, hogy hőenergetikai szempontból verhetetlen bármi másnál. Ami azt jelenti, hogy a könnyű szerkezetes háznak van nyilván előnye, meg nyilván hátránya is. Hőenergetikai szempontból a legjobb a könnyű szerkezetes ház. Ha a hanghatást nézzük, nem annyira jó, mint például egy tégla vagy egy beton.
Ez azt jelenti, hogy a környezeti zajok jobban bejönnek.
Így van, de azért azt nem úgy kell elképzelni, hogy ha kint zúg akár egy légy vagy bármi más is behaladszik, hanem hogyha most a három házat versenyeztetünk, akkor hangban a könnyű szerkezetes ház veszítene.
Van erre a típusú technológiára igény? Tehát jelentkeznek akár fiatalok, akik az első saját otthonukat szeretnék megteremteni, hogy ilyen házban szeretnének
egyre
lakni?
Egyre többen. Mi az idénre már le vagyunk födve, annyira megugrott ezeknek a házaknak a rendelése. Évről évre nagyobbak a rendelések. Rájöttek a fiatalok azt, hogy nem az a tévhit, amit mondanak a könnyű szerkezetes házaknak, közben kiderült, hogy ezek jó házak, egyre többen megkeresnek minket, mégpedig azért egy olcsóbb is, kettő gyorsabb is. Szerkezet készen például, ami 6 nap alatt építünk könnyű szerkezetes házakat. Itt egy 105 méteres házat szoktam általában felhozni példának. Szerkezet készen meg vagyunk 5-6 nap alatt, ami téglából vagy betonból lehetetlen szerkezetet csinálni 5-6 nap alatt. Itt 5-6 nap alatt itt már a tető is rákerül, a nyilázárók is bekerülnek, úgyhogy ha valaki nagyon ügyes, én azt szoktam mondani, hogy 50 nap alatt kulcsakész házat lehet építeni a könnyű szerkezetesből. Volt rá példa, október 14-én elkezdtünk egy házépítést, és a tulajdonos karácsonykor beletöltötte a karácsonyát. A mai világban most már mindenki arra megy rá, hogy árban azért jó legyen, kiváló legyen, maga a fenntarthatósága nagyon-nagyon, ami az embereket érdekli, meg az idő, hogy nagyon gyorsan lehessen beköltözni. És a fiatalok számára ez a három a legjobb, vagyis ez a három okot nézik. Olcsó legyen, jó is legyen, és gyors is legyen, hogy minél hamarabb be lessen költözni, ne az legyen, mint a téglánál, hogy akár egy év, másfél éve telik egy háznak a felépítése és a beköltözése.
Napelemekkel, hőszivattyúval ugyanúgy fel lehet szerelni, mint bármely más épületet?
Természetesen, sőt, mi szoktuk is ajánlani. Olyan tetőszerkezetet gyártunk, hogy az egész tetőt meg lehet rakni napelemmel, mert elbírja.
Világszerte egyébként elterjedt ez a típusú technológia?
Azt kell tudni, hogy a világon a családi házaknak a 70%-a könnyű szerkezetes házakból törődik össze. Magyarországon igaz még egy picit gyerekcipőben jár, viszont ez azért van, mert Magyarországon nem terem fenyőfa, és nem is termett fenyőfa. Így régebb bályokházakat építettek, vagy ha megnézzük a szomszédos országokat, ahol már terem fenyőfa, ott faházakban laktak régebb az emberek. Azért van ez, hogy Magyarországon gyerekcipőben jár, mivel régebben is vályokház volt, aztán a vályokat kiváltotta a tégla, és itt Magyarországon az van, hogy ha az apám azt mondja, hogy a tégla a legjobb, akkor elhiszi mindenki, hogy a szia is elhiszi, hogy a tégla legjobb, de nem is lehetnek a könyvszerkezetes házakat, így nem is volt rálátásuk, hogy milyen is valójában egy könyvszerkezetes ház. De nem csak fiatal generációnak dolgozom, hogy dolgozom mindenfajta generációnak, úgyhogy rengeteg nyugdíjas megkeresésünk is van.
Mivel a szerkezet egy része fából van, ez nem jelent fokozottabb veszélyt vagy igénybevételt, mondjuk az időjárási szélsőségek, vagy akár a rágcsálók szempontjából?
Az időjárásnak semmiképpen nem, mivel a fát nem fog érni semmilyen víz. Azt kell tudni, hogy a fának a legnagyobb ellensége a víz. Nyilván, amikor egy betonalap elkészül, azt normálisan szépen meg kell csinálni, úgyhogy a vizet megkapjon alulról a fa. Külső vízhatás nem fog érni a házat, mivel kívülről le van szigetelve, le van drágyítozva, le van színezve, ki van gipszkartonozva, ki van festve, stb., úgyhogy nem fog érni semmi. Legtöbb könyvszerkezetes házban már az építése során rossz minőségi fa bekerül, és abban már benne van a rágcsáló. Mivel mi egy erdélyi cég vagyunk, aki jelenleg három országban van jelen is tevékenykedik, saját fával állunk rendelkezésre, így az első osztályos fából házakat építünk, a második harmadosztályt meg más célra használjuk mi fel. És ilyen nálunk nincsen, hogy esetleg egy rossz minőségi fa bekerül a házba, és akkor hosszú távon ebből probléma fog adódni.
A házgyártó.hu tulajdonosával Kis Zsolttal Németh László beszélgetett.
Az építőipar megkongatta a vészharangot. Elszálló kamatok, beruházási stopp és csökkenő támogatások. Valóban összedőlhet idén a szektor? Mitől várható fellendülés? Április 8-a és 14-e között mélyére ásunk a problémáknak. Építőipari és ingatlanpiaci hét a 94.2-n. Gazdasági útmutatója a Trend FM.
Teljes mértékben elutasítja a főváros Dunaparti építési szabályzatának tervezett módosítását a Magyar Hajózási Országos Szövetség, amelyről április 24-én szavazna a fővárosi közgyűlés. Állításuk szerint ettől nem lesz kevesebb problémás turista a belvárosi részen. A turista és úgynevezett bulihajók kitiltása a 13. kerületi rakpartról a külső kerületek kikötőibe a hajósok szerint nagy gondot okozhat a budapesti turizmusnak, de a jelenlegi tervek alapján környezetszennyezőnek is tűnik, és az újlipótvárosi lakók panaszaira sem jelentene megoldást. Főleg akkor, ha a szállodahajók viszont átkerülnének a 13. kerületi kikötőkbe, amelyek ezek üzemeltetéseire nincsenek felkészülve. Ugyanez igaz a külső kerületekre, amelyek a turista és bulihajókat nem, vagy csak részben tudnák fogadni. Új kikötők építésére lenne szükség. Tóth Mihályt, a Magyar Hajózási Országos Szövetség szóvivőjét Nagy Károly kérdezte.
Úgy tűnik, hogy a fővárosi vezetéshez most érte ez a panasz áradat, amiért leginkább állítólag a 13. kerületi lakóknak egy részétől jött Újlipótváros környékéről, hogy éjszakánként az úgynevezett bulihajókból kiáramló emberek komoly problémákat okoznak, gondolom én főleg hétvégenként a pihenésben. Ennek a szabályozása önök szerint, hogy mondjuk éjszaka ilyen bulihajók ne köthessenek ki, ez méltányolandó vagy sem, vagy egyáltalán az új, fogalmazzunk úgy, hogy javaslatok, fővárosi rendezési javaslatokhoz önök hogy állnak?
Egyik oldalon én az Újlipótvárosban lakom, pont ott, ahol ezek az állítólagos panaszok vannak, és ez a buli hordák lepik el az Újlipótvárost, és éjszaka nem lehet szülük menni. Ez én szerintem nem egy túlzó, de ebben a formában nem is van. Tehát az egy természetes jelenség, hogy Budapest főváros az egy turisztikailag rendkívüli mértékben látogatott helyszín, évről évre megkapjuk a legjobb Európa desztináció díját a különféle ilyen választásokon, és hát azt is lehet tudni, hogy évente 5 millió turista érkezik Budapestre, és ennek 80%-a vesz részt valamilyen hajós programon. Tehát ez így 4 millió olyan vendéget jelent, akik föl fognak szállni valamelyik személyhajóra, és meg fogják innen csodálni Budapestre. Egyébként ez a fővárosnak ez komoly 100 milliós bevételt jelent, erősebb turisztikai időszakban akár milliárdos bevételt jelent, hiszen azok a vállalkozások, azok a cégek, akik ezeket az utazásokat végzik, ezek kikötődíjak, járulékok, egyéb adóformák formájában ezeket be is fizetik a fővárosnak, és hát nyilván azok a turisták, akik itt vannak, azok itt költik el a pénzüket. A 13. kerület lakói sok mindent sérelmeztek az elmúlt évtizedekben, és egyébként ezeket az észrevételeket és ezeket a problémákat a hajós társadalom mindig érdemben igyekezett kezelni is, és mindig is azt gondoltuk, hogy ezekről beszélni kell. Hogyha megnézzük, hogy mik a legfontosabb kérdések, az egyik ugye az, hogy a parton mennyi ember jön meg megy, a másik az, hogy a hajók milyen módon szennyezik a levegőt, mennyire zajosak, illetve mindig felmerül a kérdés, hogy a szállodahajók azok hogyan viszonyulnak a városhoz. Most a jelenlegi szabályozási terv, tehát ez amit D-nek beszélünk, ez a Dunaparti építési szabályzat, ez lényegében ezek közül semmire nem válaszol. Tehát egyetlen egy megoldást nem hoz létre, pusztán egyetlen dolgot tesz, hogy kitiltja a hajókat, a személyhajókat a belvárosból. A 24 kikötő helyett 9-et terveznek, ennyit gondolnak megtartani, és ezeket a kikötőket is úgynevezett ki- és beszállító kikötőknek tekintik. Tehát azt mondják, hogy azok a hajók, amik ezt a 4 millió utast kiszolgálják, ezekben a megmaradó kikötőkben addig álljanak ott, amíg beszállnak, meg kiszállnak.
Ez forgalmilag lehetséges egyébként?
Ez gyakorlatilag lehetetlen. A hajózási szakemberek egyöntetlen azt mondják, és egyébként a partoldali utazás szervezés azt mondja, hogy kivitelezhetetlen. Hát gondolja végig, hogy van 6-7-8-9 hajó, amik egymás mellett fognak a vizen rácsorogni, hogy várják egymást, hogy az előttük lévőről már kiszálljon az utas, meg beszálljon az utas. Aztán ott ezek meg valahogy kerülgetik egymást, majd valaki valahogy figyel a másikra. Elképzelésünk sincsen, hogy hogyan gondoltak, hogy ki fogja vezényelni ezeket a kikötőket. Ráadásul értjük azt, hogy a 13. kerületben relatív sok hajó van, de most egyszerűen annyi történik, hogy ezeket a hajókat más kerületekre terheli rá a Bécsen belül a főpolgármester úr és az ő tervezete, miközben máshol nincsenek kijelölve ilyen kikötők. A Bécs előkészítő tanulmányban le is írják a tanulmánykészítők, hogy ők sem tudnak olyan kikötőket, ahova egyébként ezek a hajók jelenleg kiköthetnek. Tehát azokat a kikötőket, vagy azokat a területeket, amiket javasolnak, azokat, amit lelátogattuk, fel is vettük, ezeket megnéztük, hogy milyen állapotban vannak. Itt nincsen olyan infrastruktúra, ami ezeket a hajókat ki tudnák szolgálni. Nincsen áramfelvételi lehetőség, nincsen vízfelvételi lehetőség, nem tudnak megállni a buszok. Mert megfordulni se tudnak, tehát ez egy ilyen dead-end, egy ilyen zsákutca. Gyakorlatilag ez egy olyan tervezet, ami semmilyen problémát nem oldott. És akkor hozzáteszem a még egy gond, hogy ha ezek a hajók, amiket a külső kikötőkbe kievrúdal a főváros, ezek a hajók üres járadon fognak föl alá menni a városban. Hiszen kirakta az utasát, mondjuk éppen nem vesz fel utast, akkor ki kell menni a belvárosból a külső kikötőbe, majd valamivel később ugye vissza fog jönni, azért, hogy felvegye az újabb utasokat. Magyarán két fölösleges kört tesz ez a hajó, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyre szennyeződ és egyre zajosabb lesz a hajóforgalom, különösen ezen a szakasz. Ez mondjuk az egyik probléma. A másik probléma, hogy azok a kikötők, amik jelenleg nem léteznek, azokat, ha most létre kellene hozni, akkor ezek 100 milliós tételek, tehát ezeket a kikötőket valakinek föl kell építenie. A hajós cégeknek nincsen erre pénze, hogy ilyen kikötőket telepítsenek. Egyetlen egy kikötőnek az áthelyezése is milliós tétel, egy teljesen új kikötő pedig 10 milliós tétel. Na most gyakorlatilag nincsen szó arról, hogy ki az, aki fedezi ennek a költségét. Mi azt olvassuk ki, hogy akkor ezek szerint ezt nyilván azok a kerületek, vagy a főváros fogja finanszírozni, ahol a kikötők lesznek, vagy hogyha a fővárosnak erre van pénze, milyen a főváros fogja ezt a fejlesztést végrehajtani. És akkor van még egy gond, a 24 kikötőből ugye 9 maradhat meg a személyhajóknak, de közben a szállodahajókat pedig beterelni a Dész a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszra. Itt tervek szerint 6 szállodahajó állomásozna, ami azért egy jó kérdés, mert hogy ugye eddig azt hallottuk a 13. kerületi lakosoktól, hogy zajosak a hajók, na most ezek a nagy szállodahajók, ezek jelenleg a parton nem tudnak áramot felvenni a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon. Tehát éjjel-nappal működő dízel áramfejlesztő generátorokkal fognak ott állni az Újlipót város alatt. Ezt, ha komolyan veszük a Désznek a rendelkezését, azt jelenti, hogy létrehozza azt a problémát, ami ellen elvileg létrejön. Úgyhogy azt látszik, hogy nem egy komplex átfogó terv készült, hanem egy ilyen látványos megoldást próbáltak létrehozni egy egyébként létező problémára, arra, hogy szabályozzuk jól a hajózást Budapesten.
Ezt képest mi az önök javaslata, tehát hogy ha nem így, mert ugye számos problémát felsorolt a változtatási tervvel kapcsolatban, akkor azért javaslattal, vagy ennek a rendelettervezetnek a módosításával megkerestük a fővárost?
Egész konkrétan mi évek óta tárgyalunk a kerülettel, a 13. kerülettel, ugye a hajózási szervezetek is és a cégek is évek óta keresik azokra a problémákra a megoldásokat, amik menet közben felmerülnek. Ugye az a probléma, hogy nagyon sok a hajók vagy káros anyagot bocsátanak ki a levegőbe, ez nem egy mai történet, régóta beszélgetünk erről. Ehhez például számos mérést végeztünk. Például a levegő munkacsoporttal közösen légszennyezettségi adatokat vizsgáltunk, vagy volt számtalan zajmérés a parton. És azt kell mondjam, hogy ezeknek a méréseknek az eredményei alapján nem a valós az a probléma, hogy a személyhajók bocsátanák ki a zajt, illetve a káros anyagot. Itt a legnagyobb gondunk az a jelenlegi állapottal, hogy Budapestnek nem kevesebb kikötőre lenne szüksége, hanem többre. Egyszerűen azért, mert jól látszik, hogy a fővárosi turizmusnak egy alappillére a hajózás, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a fürdők, vagy a konferencia turizmus, és arra lenne szükség, hogy hosszú távon tudjanak gondolkodni a hajócégek a kikötőkben. Jelenleg az egyik akadály, ami miatt a hajós cégek nem tudnak jelentős pénzt befektetni a kikötőknek a felújításába, az az, hogy egyetlen egy évre kapják meg a parthasználat engedélyt, ez magyarra fordítva körülbelül azt jelenti, hogy egy évig bérelhetik a kikötőt. Magyarán nem tudnak egy jelentős beruházást végrehajtani, hogy még szebb legyen, még jobb legyen, cseréljék az ottani eszközöket, mert hogy egész egyszerűen egy év alatt ezt nem lehet megszervezni. Tehát a mi javaslatunk az az, hogy gondolkodjunk komplexen a budapesti hajózásról, ne csak a part felől, mert hogy egyébként a tervezetet készítők leírják, hogy ők a víz felől nem vizsgálták ezt a kérdést, ők pusztán a part felől vizsgálták, hanem mind a két irányból vizsgáljuk, és nézzük azt meg, hogy hogyan lehet több kikötőt létrehozni, amikben megfelelő infrastruktúra van a hajóknak, és nyilván egyetértünk azzal, hogy az olyan típusú programok, ahol sok ember fordul meg, ahol esetleg nem éjjel vannak egyébként a programoknak, hanem inkább a késő esti órákban. Ilyen típusú programok vannak, azokat egy megfelelő szabályzással úgy igazítsuk meg, hogy az alakóknak a nyugalmát ne zavarja. Ez, amit tökéletesen egyetértünk. De ennek nem az a sorrendje, hogy a hajósokból ellenséget kiáltok, és kitépom a hajókat a városból, mert egyszerűen azok az önkormányzatok, ahova ezeket a hajókat most kitolja, azok fognak szembesülni holnap után ugyanezekkel a problémákkal.
Ez a szabályozás egyébként, ennek már van határideje, hogy életbe lépne, vagy pontosan ezért, mert számítottak rá, hogy vita lesz belőle, még nincs terv, hogy életbe léptetik?
Jelenleg egy januári határidő van, de az a turizmus nem így működik. Tehát azok a utazás szervezők, akikkel mi együtt dolgozunk, azok mind elmondják, hogy egy-két évre előre tervezik meg az utazás szervezők, a beutaztatók az útjaikat, szerződések vannak. A szállodahajóknak hosszú távra előre megtervezett programjaik van. Valójában ez a folyamat, ez egy 2-3 éves folyamat, mire ez a szabályozás valós megoldásokkal létre tud jönni. Igazság szerint teljesen mindegy is, hogy holnaptól akarják bevezetni, vagy jövő januártól, mind a két időpont teljesen alkalmatlan arra, hogy ezek valósan megoldást hozzanak bárkinek. Ezzel együtt ugye azért volt számunkra meglepő ez a fordulat, mert évek óta igyekszünk a fővárosi turisztikai kerekasztal keretében, meg más fórumokon képviselni azt, hogy hogyan lehetne változtatni a hajózáson és a parthasználaton. Ezt a tervezetet lényegében februárban derültékből a villámcsapásként kaptuk meg, és a kb. 1000 oldalas tervezetet 2 hét alatt kellett véleményezni. Nyilván ez komolytalan. Ennek ellenére a javaslatainkat letettük, és a főváros úgy tekintett ezekre, mint ezek nem léteznek. Azt gondoljuk, hogy a budapesti hajózás az nem véletlenül egy ilyen égköve a magyarországi turizmusnak, megérdemelni azt, hogy erről érdemben beszélgessünk, és ne legyen egy ilyen kampánynak az áldozata, mert egy picit úgy érezzük, hogy most ez egy kampányfogás lesz, és nem megoldani akar problémát, hanem pusztán mondjuk úgy, hogy szimpátiákra akar kelteni bizonyos embereknek. Alapvetően a hajósok partnerek abban, hogy találjuk, hogy hogyan fog jobban működni a part, és abszolút nyitottak vagyunk a közös gondolkodásra. Éppen ezért meg is szeretnénk indítani főpolgármesterről, hogy gondolkodjunk együtt. Van-e valódi városfejlesztési koncepció erre a hajós kikötő problémára, ami túlmutat a hajók belvárosból történő tiltásán, illetve egyébként vannak-e átfogó fejlesztési tervek a Dunapart rekreációs átalakítására, ami majd együtt jár a Pesti alsó rakpart autós forgalmának a lezárásával, hogy tovább csökkenjen a légszennyezés. Tehát nyilván nem csak főpolgármesterről fog szavazni majd ebben a kérdésben, hanem a fővárosi képviselők is. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ők tudják-e, hogy a belvárosból kitiltani kívánt hajókat, amely más kerületet fogják befogadni, mert kénytelenek lesznek rá, illetve hogy készek-e olyan forrásokat biztosítani, amikkel egyébként ez a helyzet kezelhető. Mi erről szeretnénk tárgyalni, azt kérjük, hogy az április 24-i szavazás előtt tegyük ezt meg, Április 20-án egyébként tervezünk egy hajós demonstrációt, egy kirajzással egybekötve, van kedvük, kérem, hogy tartsanak velünk, és beszéljünk ezekről a problémákról.
Tóth Mihályt, a Magyar Hajózási Országos Szövetség szóvivőjét Nagy Károly kérdezte. Most pedig szusszanunk egyet, meghallgatjuk a híreket, aztán az utolsó órában már az egészségünkkel foglalkozunk. Picit, ne menjenek sehova, azonnal jövök vissza.